Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az új műsorunk a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A most induló műsor tartalmából Fejedelmek kora Erdélyben, a megnevezés leírásában, kiejtésében benne van erdélyiségünk igazi értéke, büszke felvállalása annak a másfél évszázadnak, amikor mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet tovább. Éltetői. Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése, és azt nevezik erdélyi fejedelemségnek, amely egy királylány fiával, János Zsigmonddal kezdődik, és egy másik nagy történelmi személyiséggel, második Rákóczi Ferenccel végződik. A kettőjük közötti időben itt akkor tündérkerté varázsolták a keleti és a déli Kárpátok által átkarolt országrészt. És mindez nem mese, hanem egy kemény, küzdelmes időszak békés, gazdag krónikája, olyan nevekkel, mint Bátori István lengyel király, Bocskai István hajdutánca, Betlen Gábor iskola alapítása, első Rákóczi György biblia és könyvkiadása. Soha nem élt olyan békességben ezen a tájon a három elismert nemzet, a magyar, a székely és a szász, mint az erdélyi fejedelemség korában. Gazdag és szép idő volt az itt a Kárpátok ölében, és illik ezt minden itt élőnek ismerni. Ma déli témánk Fejedelmek kora Erdélyben.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm Nagy Tibor műsorvezetőnek a meghívást. Előzetesként elmondanám, hogy az erdélyi fejedelemség története Erdély és egyben a magyarság történetének egy rendkívül izgalmas időszaka, hiszen politikai, társadalmi, gazdasági és nem utolsó sorban vallási, valamint kulturális szempontból ez az időszak meghatározó az erdélyi történelem szempontjából. Politikai szempontból meghatározó, hiszen ez az az időszak, amikor a középkori magyar királyság bukása és a belső anarchia kialakulása következtében az erdélyi fejedelemség egy stabil pontnak tűnhetett a magyar államiság történetében. Ugyanakkor fontos a nemzetközi kapcsolatok szempontjából is ez az időszak, hiszen a többé-kevésbé önálló Erdély a térség egyik meghatározó politikai szereplője, sőt esetenként a nagy nemzetközi kapcsolatok nagyon fontos szereplője lett, gondolok itt a 30 éves háborúba való beavatkozásra. Ugyanakkor meghatározó ez az időszak vallási szempontból is, hiszen ebben az időszakban terjed el a reformáció Erdélyben, ebben az időszakban alakulnak ki a bevett vallások, bevett felekezetek Erdélyben, illetve nem utolsó sorban kulturális szempontból is rendkívül meghatározó ez az időszak. Az erdélyi fejedelemség korában a magyar kultúra központja valamilyen szinten Erdélybe költözött.
Történész úr, mit kell tudni a fejedelmekről általában? Folytassuk innen a ma induló műsorunkat.
Az erdélyi fejedelemség egy monarchikus államforma. és a fejedelem egyes monarchikus államokban az uralkodó általános megnevezése. Olyan uralkodó, aki az uralma alatt álló országokban ténylegesen gyakorolja a hatalmat, bizonyos királyi külsőségek és jogok nélkül. Ez az eset az erdélyi fejedelemségben is, hiszen itt a fejedelem a legmagasabb közjogú méltóság, az uralkodó. A fejedelemi hatáskör kialakulása egy nagyon hosszú folyamat, ami magába foglalja nagyjából az 1541-1571 közötti időszakot, és több történelmi esemény következtében alakul ki ez a jogkör. Elsősorban meg kell említeni a Speyeri egyezményt, amelyet 1570-ben kötött II. János választott magyar király, és Habsburg Miksa magyar király. És ebben az egyezményben II. János, akit a következőkben egyszerűség kedvéért csak János Zsigmondnak fogunk nevezni, lemondott a választott magyar királyi tisztségről, és helyette felvette Erdély és a magyarországi részek fejedelme tisztsége címet. Fontos megjegyezni, hogy az erdélyi fejedelem tisztsége egy választott tisztség volt, és ennek a választott tisztségnek a kialakulása két eseményhez köthető, és pedig 1566-ban a Szigetvár felé tartó Nagy Szulajmán szultán találkozott János Zsigmonddal, és ezen alkalommal megígérte számára és Erdély számára a szabad fejedelem választás jogát, valamint ezt a tényt 1567-ben a gyulafehérvári országgyűlés foglalta törvénybe, ahol a pártoskodás elkerülése véget elhatározták, törvénybe foglalták a szabad fejedelem választás jogát. Természetesen a fejedelmi tisztségnek az állandósulása nem rögtön valósult meg, hiszen a János Zsigmond után megválasztott első uralkodó, Báthori István kezdetben csak Vajdának címezte önmagát, majd lengyel királyként engedte meg magának azt a luxust, hogy fejedelemnek titulálja önmagát, Erdély fejedelmének titulálja önmagát, és hogy elismertesse ezt a címet az európai uralkodókkal is.
Mondjuk el azt is, hogy kik lehettek fejedelmek?
Ha nagyon egyszerűen szeretnék válaszolni erre a kérdésre, akkor talán azt mondhatnám, hogy bárki, aki a kiváltságos rendek tagja, hiszen a gyulafehérvári országgyűlés határozata ebből a szempontból nem tartalmazott semmiféle kitételt. Természetesen a dolgok nem ennyire egyszerűek, és az, hogy valaki erdélyi fejedelem legyen, különböző feltételek kellett teljesüljenek. Elsősorban, mint említettem, ez a tisztség egy választott is volt, ezért az országgyűlés hatásköre volt megválasztani a fejedelmet. Az országgyűlés választói jogköre többé-kevésbé érvényesült, például Báthori István esetében, vagy Bethlen Gábor esetében, de ugyanakkor találunk számos olyan eseményt, olyan pillanatot, amikor ez a választói szerepkör egyszerűen elméleti volt. És elég megemlíteni például Báthori István megválasztásának a körülményeit, akit ugyan az országgyűlés szabadon megválasztott, de ne felejtsük el azt a tényt se, hogy közben Báthori Kristófnak a csapatai körbevették az országgyűlés épületét. Vagy nagyon ismert Bethlen Gábor megválasztásának a története, az országgyűlés úgy döntött szabadon a megválasztásáról, hogy közben Bethlen Gábor török csapatok támogatásával tartott a kolozsvári országgyűlés helyszíne. És nem véletlen, hogy a kortárs Bethlen Gáborral kapcsolatban megjegyezte, hogy féltük be szabadon választották. Ugyanakkor vannak esetek, amikor az országgyűlés csak megerősített bizonyos tényeket, mint például Báthori András esetében, amikor Báthori Zsigmond az ő javára mondott le a trónról. Vannak esetek, amikor az országgyűlés szabad választási jogát a fegyveres hatalom, fegyveres erő írta fölül, mint például Báthori Gábor esetében, aki a hajduk segítségével mondatta le Rákóczi Zsigmondot, és lett Erdélynek a fejedelme. Az országgyűlés szabad választási joga mellett nagyon fontos szerepe van a törököknek is, hiszen ne felejtsük el, hogy a kialakuló erdélyi fejedelemség egy török vazalus állam, amelyben a szultán fenntartotta a jogot arra, hogy megerősítse a fejedelmet. Már említettem, hogy 1566-ban Szulejmán szultán János Zsigmondnak egy ünnepélyes hitlevelet, úgynevezett atnamét adott, viszont ezután a szultán ragaszkodik, a szultánok tulajdonképpen ragaszkodnak a fejedelmi választás megerősítéséhez, és már Báthory Istvánnak a megválasztását egy ilyen szultáni atnamé követte. Természetesen voltak esetek, amikor a törökök akarata, illetve az országgyűlés akarata nem egyezett. Erre a legjobb példa az 1605-ben fejedelmi válló Rákóczi Zsigmondnak az esete, akit annak ellenére választanak meg fejedelemnek, hogy a szultáni kinevező oklevél Honnonai Duged Bálint nevére szólt, és valami érdekes fordulat során a név megváltozott addig, amíg Erdélybe elért kinevező okirat. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy a fejedelmek megválasztása a Habsburgok beavatkozásától, vagy a Habsburgok beavatkozási készségétől is függött, és erre legjobb példa talán Székely Mózesnek az esete, akit 1603-ban választottak meg fejedelemnek. Ő vereséget szenvedett a Habsburgokkal szövetséges Rádusérbán Havas-Halföldi Vajdától, és így veszti el a fejedelmi tisztsége. Tehát, hogy ki lehetett fejedelem, ez nagyon sok mindentől függött, és ennek következtében az erdélyi fejedelmek névsora rendkívül heterogén, vagy nevezhetném akár kozmopolitának is, az erdélyi nemesi, főnemesi családok tagjai mellett találunk felsőmagyarországi nemesi családoknak a leszármazottjait is ebben a tisztségben, sőt Székely Mózes személyébe még egy székely származású fejedelem is tisztségbe került.
Mitől erdélyi az erdélyi fejedelem?
Az erdélyi fejedelemek többsége kétségtelenül, hogy az erdélyi nemesség és főleg az erdélyi főnemesség köréből került ki. Ebből kiindulva mondhatjuk, hogy az erdélyi fejedelem, az erdélyi uralkodó társadalmi rétegek, a kiváltságos rendeknek a tagja és képviselője. Viszont ez az állítás nem minden esetben állja meg a helyét. Például az egyik leghíresebb, legismertebb fejedelmi család, aki Erdélyben uralkodott, a Rákóczi családról, nem mindenki tudja, hogy tulajdonképpen egy felső magyarországi főnemesi családról van itt szó, és annak ellenére, hogy 4 fejedelmet is biztosított ez a család az erdélyi fejedelemség élén, nagyon kevés birtokkal rendelkeztek, legalábbis kezdetben Erdélyben. Vagy egy másik példa a nem erdélyi fejedelemre, az Tököli Imre esete, aki ugyan nagyon rövid ideig volt Erdély fejedelme a kedvező nemzetközi politikának köszönhetően, viszont ő is egy felső magyarországi nemesi családból származott, tehát azt mondhatnám erre a kérdésre, hogy általában az erdélyi fejedelmek azért erdélyiek, mert az erdélyi főnemességből származnak, vagy nemességből származnak, viszont ez az állítás nem mindig állja meg a helyét.
Milyen szerepet töltöttek be a politikában?
Az erdélyi fejedelmek az erdélyi politikának a legfontosabb szereplői voltak, és a történészek szerint tudatosan is törekedtek, hogy ezt a fontos szerepet, központi szerepet megtartsák, és ugyanakkor meg is erősítsék, sőt növeljék. Az erdélyi fejedelmek célja az úgynevezett princeps absolutus, vagyis a teljhatalmú fejedelem hatalmának megvalósítása volt, és ennek érdekében már Báthory István is rengeteget tesz. Ez érezhető például Báthory Zsigmond uralkodás alatt is, viszont ezt a törekvést mindenképpen Bethlen Gábor vitte tökélyre. A fejedelem abszolút hatalma gyakorlatilag a politikai élet minden területén megnyilvánult, hiszen a fejedelmek voltak a külügy és a hadügynek a kizárólagos intézői, ugyanakkor a pénzügyek is nagy részt az ő kezükbe összpontosultak, leszámítva az országgyűlésnek az adó megajánlási jogát, amely sok esetben mindössze elméleti volt. A fejedelmet egy fejedelmi tanács segítette. Ez 12 tagból állt, és őket a fejedelem nevezte ki legfontosabb tanácsadói, illetve bizalmasai köréből. A fejedelmi tanácsnak viszont mindössze véleményező joga volt, tehát nem döntéshozó joga a fejedelem mellett, vagy a fejedelemmel szembe, és az erdélyi fejedelmek tudatosan törekedtek, hogy ez a döntéshozó jog továbbra is megmaradjon. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy létezett erdélyi országgyűlés, az erdélyi diéta, ezen belül nem tud kialakulni egy hatékony rendi ellenállás a fejedelmi hatalommal szembe. És ez elsősorban két oknak is köszönhető. Először is általában az erdélyi fejedelmek Erdély legnagyobb birtokosai voltak, legnagyobb földbirtokosai voltak. Ha ez nem volt az eset, akkor mindent megtettek annak érdekében, hogy jelentős birtokokhoz jussanak. Viszont ezzel szemben az erdélyi nemességnek a jelentős része meglehetősen szerény birtokokkal rendelkezik, talán leszámítva a párciumi nemességet, de még így sem tudnak egy olyan társadalmi és hatalmi bázist kialakítani, amely segítségével hatékonyan ellenálljanak a fejedelmi központosító törekvéseknek. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az erdélyi országgyűlés annak ellenére, hogy egy rendi országgyűlés, mégis az úgynevezett három kiváltságos nemzetnek a képviselete, vagyis a magyar nemesség, szászok, illetve székelyeknek a képviselői, és sok esetben ezen kiváltságos nemzetek között is jelentős érdekkülönbségek, ellentétek voltak, amelyek lehetővé tették a fejedelem számára, hogy az abszolút hatalmát, a teljhatalmát megpróbálja érvényesíteni, vagy éppenséggel érvényesítse. A rendi országgyűlés nagyon ritkán tudott hatékony akadályt gördíteni a fejedelmi hatalom elé, és ahányszor megpróbálta, általában ez kudarccal végződött, mint például, amikor megpróbálták Bátorit rákényszeríteni, hogy betartsa a megválasztásakor tett ígéretet, hát ez nem sikerült nekik.
Ha periodizálni kellene az erdélyi fejedelemség történetét, ez hogyan néz neki?
Az erdélyi fejedelemség kialakulása véleményem szerint 1526-ban kezdődik a Mohácsi csata lezajlása után, és azt mondanám, hogy az 1526-1541 közötti időszak talán egy ilyen előzménye, egy ilyen felvezető időszaka az erdélyi fejedelemség kialakulásának. A második időszak az szerintem 1541 és 1556 közé tehető. Ez talán az útkeresésnek, a szervezésnek az időszaka, amikor Buda elvesztése után a szultán II. Jánosra, János Zsigmondra bízza a keleti országrészeket, és a fiatal uralkodó Gyámjai Izabella királynő, illetve Fráter György megpróbálják megszervezni az erdélyi államot, egy hatékony közigazgatást próbálnak létrehozni, miközben megpróbálják egyesíteni a magyar királyságnak a megmaradt részeit. A következő harmadik időszak talán az 1556-1588 közötti időszak, János Zsigmond, illetve Báthori Istvánnak a uralkodása, amikor az erdélyi állam megszilárdult és elfogadottá vált a nemzetközi politikában is. A 1588 és 1613 közötti időszakot nevezném a negyedik korszaknak. Ez mindenképpen Erdély egyik kevésbé sikeres időszaka, amikor a fejedelmek beavatkoznak a 15 éves háborúba, és ez jelentős pusztításokat eredményez Erdély számára. Gondolok itt Vitéz Mihály Vajda támadására, török támadásokra, Basta tábornok zsoldosainak a garázdálkodására, sőt Báthori Gábornak a meglehetősen kalandor politikájára is. Az 1613-1657 közötti időszak talán Erdély egyik legfontosabb korszaka. Ez az az időszak, amit általában Erdély aranykorának szoktuk nevezni, és tudom, hogy sokan ezt az aranykort nagyjából 1648-ban lezárnák első Rákóczi György halálával, de szerintem egészen 1657-ig második Rákóczi Györgynek is a politikája meglehetősen sikeres volt, és ha nem indult volna a végzetes lengyelországi hadjáratára, talán Erdély aranykora folytatódott volna. És végül az 1657 és 1711 közötti időszak az mindenképpen Erdély hanyatlásának az időszaka. Előbb ugye a II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata következtében érkező török támadások, az ezzel párhuzamosan lezajló pártharcok, valamint Apafi Mihály fejedelemsége, végül pedig a Habsburg uralom előretörése jelzi az Erdélyi államnak a hanyatlását, amely 1711 után megszűnik önálló államként létezni.
Történész úr, mit tudunk elmondani az erdélyi fejedelemség kialakulásának körülményeiről?
Az erdélyi fejedelemség kialakulása mindenképpen a nemzetközi politikának a következménye, és szorosan összefügg a mohácsi csatavesztéssel, illetve az ezután bekövetkező kettős királyválasztással, és az ebből kialakuló belső anarchiával. Mindenképpen a török terjeszkedés, a török katonai terjeszkedés tulajdonképpen, és a nem annyira látványos házasságok útján történő Habsburg terjeszkedés az, ami végeredményben életre hívja az erdélyi fejedelemséget, és nagyon fontos szerepet játszik a fejedelemség megszületésében az, hogy a törökök, illetve a Habsburgok között egy viszonylagos hatalmi egyensúly alakul ki, amelyet ugyan kezdetben a törökök enyhén a saját javukra tudnak módosítani. Gondolok itt arra, hogy Buda eleste után még számos várat el tudnak foglalni. Viszont a törökök sosem voltak eléggé erősek, hogy az egész Magyarországot elfoglalják és uralmuk alá hajtsák. Számukra sokkal jobban megfelelt az két király vagy a két uralkodó gondolata magyar területeken, hiszen fennállt mindig a lehetőség, hogy ez a két uralkodó egymással vetélkedik, és a törököket kéri fel döntőbírónak, és ez mindenképpen hozzájárult az erdélyi fejedelemség kialakulásához. Az természetesen kérdés, hogy a törökök miért elégedtek meg azzal, hogy az erdélyi fejedelemség egy török vazalus állam legyen, és miért nem kebelezték be teljes egészében ezt a területet. Vannak olyan vélemények, amely szerint ez végül is egy hosszú távú török stratégiának a része volt, és a végeredmény a törökök szempontjából az erdélyi fejedelemségnek a lassú beolvasztása lett volna. Erre viszont a török birodalom ereje hosszú távon már nem volt elég, és a hatalmi erőviszonyok módosulása már ezt nem tette lehetővé.
Mit jelentett, és miben nyilvánult meg az állandó egyensúlypolitika?
Az erdélyi állam és az erdélyi fejedelmek nagyon érdekes helyzetben voltak, mint említettük, két nagyhatalom közé ékelődtek be. A törökök, mint hűbéres állam folyamatos ellenőrzést és valamilyen szinten beleszólást igényelt az erdélyi politikába. Ugyanakkor a Habsburgok magyar királyként mindig is igényt tartottak az erdélyi területekre, hiszen számukra Erdély a magyar korona egyik területe volt, volt, és soha nem mondanak le teljes mértékben az Erdély fölötti uralmukról. A fejedelmek tehát úgy kellett politizáljanak, hogy mind a két igényt valahogy kielégítsék. Arra kellett törekedjenek, hogy ne vonják magukra a törököknek a haragját. Ez általában a török támadást és pusztulást eredményezett Erdély számára, amint kiderült a 15 éves háború során, vagy amint kiderült második Rákóczi György sikertelen a lengyelországi hadjárata következtében. Ugyanakkor a fejedelmek azt is tudták, hogy a törökök mindig tartottak készenlétbe Isztambulba egy trónkövetelőt, akit bármikor elővehettek. Ugyanakkor az erdélyi fejedelmek a Habsburgokat és a Habsburgoknak a hatalmi igényeit is figyelembe kellett vegyék. Végeredményben a Habsburgok legitim magyar királyok voltak az 1526-ban történő koronázás következtében, és Erdély a középkori Magyarországnak egyik tartománya volt, tehát ebből kiindulva az erdélyi fejedelmek nem hagyhatták figyelmen kívül a Habsburgokat. Tehát az állandó hatalmi egyensúly politika tulajdonképpen azt jelentette, hogy mindkét féllel megpróbáltak jó viszonyt kialakítani, fenntartani, vagy ha nem is jó viszony, de legalább élhető viszonyt, hogy egyik nagyhatalomnak a támadását se váltsák ki ezáltal.
Egy korszak történetében a politikai események mindig fontos szerepet töltenek be, de tartsuk szem előtt azt is, hogy ugyanilyen fontos volt a kultúra is.
Természetesen, és az erdélyi fejedelmek nagyon sokat tettek a kultúra támogatása érdekében. Ne felejtsük el, hogy a fejedelemség időszaka a reneszánsz, majd a késő reneszánsz elterjedésének az időszaka Erdélyben. Ne felejtsük el, hogy ebben az időszakban számtalan iskola, nyomda alakult, és ezáltal is hozzájárultak a kultúra fejlődéséhez. Ugyanakkor az erdélyi fejedelmek nagyon komoly támogatói voltak az úgynevezett peregrinációnak, vagyis a diákok külföldi egyetem járásának a támogatásában, és becslések szerint az erdélyi diákok talán körülbelül 1%-a részesült ebben a lehetőségben. Ugyanakkor ez az egyetem járási támogatás nem volt feltétlen, és az erdélyi fejedelmek, de nem csak az erdélyi fejedelmek játszottak főszerepet ebben a folyamatban, hanem a nemesség is, akkor támogatta a külföldön tanuló diákot, ha az visszatért, és itthon általában iskolai tanárként vállalt állást. Tehát mindenképpen a fejedelemnek kulcsfontosságú szerepe van a kultúra támogatásában is.
Mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kik voltak a nagy kultúra pártoló fejedelmek.
Ezen a téren mindenképpen kiemelném János Zsigmondnak a szerepét. Elsősorban azért, mert megengedte az udvarában lezajló hitvitát, és nem állt ennek az útjába. Egy másik fontos kultúrát támogató fejedelem Báthory István, aki a jezsuiták behívásával és az általuk létrehozott iskola támogatásával nagyon sokat tesz a kultúra pártolása érdekében. Meg kell említsük Báthory Zsigmondot is, aki annak ellenére, hogy nem volt egy túlságosan sikeres politikus fejedelem, mégis egy nagyon élénk reneszánsz udvart tartott fent, ahol az Itáliából érkezett személyek játszottak főszerepet. Ezen kívül Bethlen Gábornak a szerepe vitathatatlan, és elég, ha megemlítjük az által alapított gyulafehérvári főiskolát. Ugyanakkor első Rákóczi Györgynek a szerepe is kiemelkedő, ő is az iskolák támogatásával sokat tesz a kultúra érdekében. És Erdély hanyatlásának az időszakában a hanyatlás ellenére Apafi Mihálynak a szerepét is megemlíthetjük, aki nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a törökök által eldult gyulafehérvári kollégiumot megmentse és áttelepítse Nagyenyedre.
Imre úr, mit alkottak a fejedelmek az erdélyi kultúrában?
Mindenképp éppen a legfontosabb a támogatói szerepük. Az a szerepük, hogy lehetőséget adtak, hogy a kultúra fejlődjön. Mint már említettem, a fejedelmek nagyon sokat tettek személyesen a kultúra támogatására, iskolák alapítása, nyomdák alapítása jelzi ezt a tevékenységüket. De ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy megteremtették azt a kedvező légkört is, amely lehetővé tette a kultúra fejlődését. Azt szokták mondani, hogy a háborúba hallgatnak a muzsák, de sok erdélyi fejedelem, mint például Bátor István, Bethlen Gábor, első Rákóczi György időszakában ellenséges támadás nem érte Erdélyt, és ez önmagába pozitívan hatott a kultúra fejlődésére. Ugyanakkor a fejedelmek által megteremtett gazdasági stabilitás is kedvezően hat a kultúra fejlődésére, és a megerősödő, polgárosodó erdélyi társadalom egyre inkább igényelte a kultúrát. Tehát azt mondhatnám, hogy a fejedelmek nem csak azzal segítik elő az erdélyi kultúrát, hogy személyesen részt vesznek ennek fejlesztésében, hanem azzal is, hogy támogatásukkal hozzásegítik a kultúra fejlődését.
Hogyan lehetne jellemezni a fejedelemség és az egyház kapcsolatát, ugyanakkor miben nyilvánult meg a fejedelemség és az iskola kapcsolata?
A fejedelmek számára az egyház, illetve egy vallás egy kulcsfontosságú tényező volt. A 16.-17. században a vallás az nem egyszerűen egy lelkiismereti kérdés volt, hanem sok esetben egy politikai kérdés, és mint már megbeszéltük, az erdélyi politikában a fejedelmeknek kulcsfontosságú szerepük volt. Az erdélyi fejedelmek mindenképpen kitűntek a vallási politikájukkal, és sokszor Erdélyt úgy szoktuk emlegetni, mint a vallásszabadságnak a földjét. Ez jelentős mértékben megfelel a valóságnak, és az erdélyi fejedelmek sokat tesznek annak érdekében, hogy Erdély sokszínű vallási képe kialakuljon. Gondolok itt például János Zsigmondra, aki egyenesen támogatta az udvarába kialakuló hitvitákat. Azt is figyelembe kell vegyük, hogy az erdélyi fejedelmek bármelyik vallási felekezethez tartoztak, többé-kevésbé elismerték a más felekezeteknek a létezését és létjogosultságát, sőt, magas politikai tisztségekbe emeltek olyan személyeket, akik nem feltétlenül az ő vallásukat követték. Például Bátor István kormányzásában, Bátor István, aki katolikus volt, tehát az ő kormányzásában a protestáns nemesek is fontos szerepet kapnak, vagy Bethlen Gábor kormányzása idejében a katolikus nemességnek a tagjai is fontos tisztségekhez jutnak. Tehát fejedelmek támogatják a vallási sokszínűséget Erdélyben, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vallás békét azt fenntartsák Erdélyben, és ugye nem véletlen, hogy például az erdélyi fejedelemség területén nem következik be egy Szent Bertalan éjszaka. Ugyanakkor a fejedelemség, a fejedelmek az iskola hálózat kialakulásának a nagy támogatói voltak, és a legjobb példa erre természetesen Bátori István, aki egyetem szintű oktatási intézmény létrehozásáról jár hozzá Kolozsváron, vagy Bethlen Gábor, aki létrehozza a híres gyulafehérvári kollégiumot. De ők csak kettő a sok fejedelem közül, hiszen első Rákóczi György is, Apafi Mihály is nagyon sokat tesz az iskolák támogatása érdekében.
Melyek voltak a fejedelemség történetének kevésbé fényes korszakai?
Itt mindenképpen két időszakot tudnák kiemelni. Az 1588-1613 közötti időszak az egyik ilyen kevésbé sikeres korszak az erdélyi fejedelemség történetének. Elsősorban Bátori Zsigmond kormányzása, elsősorban sikertelen külpolitikája miatt, de ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor talán a legsötétebb időszak mindenképpen az 1599 1609 közötti korszak, amikor számos támadás éri az erdélyi fejedelemséget, ugye a havasalföldi vajda, a törökök, a császári zsoldosok részéről. Tehát ez a korszak mindenképpen erdélyi történetének egyik legsötétebb időszaka, és ha más, kevésbé sikeres időszakot próbálunk kiemelni, akkor mindenképpen az 1657-1711 közötti időszak, amely ugyan nem egyértelműen negatív, hiszen Apafi Mihály fejedelemsége a körülményekhez képest sikeresnek mondható, de mivel végeredményben ekkor szűnik meg az erdélyi fejedelemség, ezért azt mondhatjuk, hogy ez is egy kevésbé sikeres korszak.
Történész úr, ma még beszélnünk kellett volna arról, hogy hogyan ítélik meg a korszakot ma a történészek és persze a kultúremberek, de vajon miként él a hétköznapi ember tudatában ez a korszak, amiről beszéltünk az elmúlt órában, és jó lenne még a fejedelmek emlékezetéről is szólni. Hallhatjuk, hogy számtalan kérdésünk van, melyek még mind-mind válaszra várnak, így a bemutatkozó műsorunkat egy hét múlva még folytatnunk kell, természetesen kiegészítve. Tanár úr, most köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget. Elmondanám a hallgatóknak, hogy jövő héten folytatnánk ezt a bemutatkozó részt, és elkezdünk beszélni az erdélyi fejedelemség kialakulásának a körülményeihez. Nézzük meg pontosan, hogy melyek voltak azok a belső és külső tényezők, amelyek hozzájárultak a fejedelemségnek a kialakulásához. Köszönöm a lehetőséget, és viszont hallásra!
Várjuk egy hét múlva is a stúdiónkba. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a Fejedelemek kora Erdélyben első műsora. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. A Fejedelemek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplasz Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.